uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Olasz lapértesülés szerint 14. Leó pápa nem egyedül, hanem lakótársakkal együtt költözik be az apostoli palotába. Lakosztálya jelenleg felújítás alatt áll, de még idén elkészül, írja a Magyar Kurér. Azt már korábban megválasztása után közölte Leó pápa, hogy a 16. századi apostoli palotában szándékozik lakni, vagyis nem követi Ferenc pápát, aki a Szent Márta ház egyszerűségét választotta inkább. A pápai lakosztály, amely jelenleg átfogó felújításon esik át, 10 szobát foglal magában, tájékoztatott a La Repubblica, hozzátéve, hogy értesüléseik szerint a lakosztályon 3-4 lakótárssal fog osztozni Leó pápa. A hírt vatikáni források egyelőre nem erősítették meg. Express villamossal és járatsűrítésekkel segíti a Budapesti Közlekedési Központ a közlekedőket a keleti pályaudvar augusztus 25 és szeptember 20 közötti lezárása idején, tájékoztatta a BKK az MTI-t. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a pályaudvar ebben az időszakban felújítás és karbantartás miatt egyáltalán nem indít és nem fogad vonatokat. A MÁV járatai másik fővárosi állomásokra érkeznek és indulnak. Ezért ebben az időszakban számos fővárosi járaton a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni. A legfontosabb állomások, amelyek fogadják és indítják ebben az időszakban az utasokat, a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső, illetve Kőbánya Kispest vasútállomás, tették hozzá. A BKK dolgozik egy villamos gyorsítási program megvalósításán is. A program keretében a lámpaprogramokat a villamosokhoz hangolják, új, korszerű váltóállítási technológiákat vezetnek be, felülvizsgálják a megálló kiosztást, és lehetőség szerint megszüntetik a kényszerű vagy indokolatlan sebességkorlátozásokat, ismertették. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma lábbal tiporja az egyetemi és kutatóintézeti autonómiát, reagálta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán arra, hogy a fórum pert indított a HunRAN Magyar Kutatási Hálózat irányító testületének, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusának döntései ellen. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az ilyen durva beavatkozás az egyetemi és kutatóintézeti autonómiába teljesen páratlan, felháborító és elfogadhatatlan. A bolognai fellebbviteli bíróság jóváhagyta az északi áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgár Szerhij Kuznyecov letartóztatását pénteken és az esetleges kiadatásáról határozó tárgyalást szeptember 3-ára tűzte ki. A 49 éves férfi első bírósági meghallgatása több órán át tartott. A bíróságon angol tolmáccsal készültek, de Kuznyecov anyanyelvén beszélő fordítót kért, akinek megtalálása időt vett igénybe. A bíróság közlése szerint a meghallgatás során a férfi rövid nyilatkozatot tett, amelyben elhatárolta magát a vele szembeni vádaktól. Hangoztatta, hogy az északi áramlat elleni szabotázs akció idején Ukrajnában tartózkodott, kijelentette, hogy Olaszországba családi okokból érkezett. Nemet mondott a Németországba való kiadatására is. New York fellebbezési bírósága szerdán törölte a Donald Trump elnökkel szemben még tavaly bírósági ítéletben meghozott mintegy félmilliárd dolláros bírságot vállalkozásainak működése során elkövetett törvénysértés miatt. A bíróság ugyanakkor fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban. Az öttagú bírói tanács indoklása szerint a nagymértékű pénzbírság túlzó volt, és megsértette az amerikai alkotmány 8. kiegészítését az aránytalan büntetések tilalmáról. Donald Trump közösségi oldalán teljes győzelemként értékelte a fellebbezési bíróság ítéletét. Végül az időjárásról. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de délnyugaton egy-egy futózápor, esetleg gyenge zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, friss lesz a hajnal, a minimumok 6 és 15 fok között alakulnak, délutánra 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Mária Pócsra látogatunk, ahol a hívek a görög-katolikus kurzió 25 éves évfordulójáról emlékeztek meg. 25 éves évfordulóját ünnepelte a Mária Pócsi kurzió, amely lelkiségi mozgalomként 13 országban van jelen. Az esemény egy hálaadó szent liturgiával kezdődött, majd visszaemlékezésekkel és tanúságtevésekkel folytatódott. A magyarországi kurzió sajátsága, hogy 3 keresztény egyházban van jelen, valamint a börtönkurzió is 10 éves múltra tekint már vissza hazánkban. A szent liturgián Lipcsák Tamás atya, a görög-katolikus kurzió lelki vezetője prédikált. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Glunda János és a bemondó Berec Renáta.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Főtisztelendő nagy méltóságú püspök atya, kedves testvéreim, dekolóresz. Olyan jó látni, hogy megtöltöttük helyel közzel a Mária Pócsi templomot. Nem ünnepelni jöttünk, különösen nem ünnepeltetni magunkat, hanem azért jöttünk, hogy hálát adjunk a mi Istenünknek, ezért a 25 esztendőért, amelyben bőséges kegyelmi ajándékaival ellátott bennünket. Mindannyian átéltük ezt a csodát, mindannyiunk életét egy kicsit megváltoztatta, amikor közelebb kerültünk a jó Istenhez, amikor éreztük a Szentlélek ajándékait. Amikor úgy mentünk haza, hogy néhány centiméterrel, de a föld fölött éreztük magunkat, és átéltük azt, hogy még néhány hétig mindenen csak mosolyogni tudtunk. Mert a Jóisten jósága és szeretete töltötte be a szívünket. Igen, hálát adni jöttünk ezért a 25 esztendőért, ezért a negyed századért, ami sok-sok embert vitt közelebb Krisztusához, egyházához, fele barátaihoz. Ezért jöttünk össze, hogy hálát adjunk a Jóistennek. És mi más fejezhetné ki méltóbban mindazt, amit érzünk, mint Máriának a hála éneke. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben. Miért olyan szép ez az imádság? Miért olyan fontos nekünk? Miért ad ilyen sokat ez az imádság? Úgy gondolom azért, mert egy nehéz helyzetből fakad. Gondoljunk csak bele, az evangélium elején arról hallottunk, hogy Mária fölkelt, sietve ment a hegyes tartományba, Júda városába. Nem kis utat tett meg Mária. Gondoljuk csak végig, Názárettől Jeruzsálemig, ez egy nagyon-nagyon hosszú, veszélyes és viszontagságos út. És Mária megteszi ezt az utat. Ahogy Szent Lukács evangélista mondja, nagy sietséggel teszi meg ezt az utat. Hát persze, mert várja a nagynénje Erzsébet, aki a Jóistentől áldást kapott, gyermeket hosszú-hosszú idő után. És úgy gondolom, ez az egyik dolog, ami miatt siet Mária. Hogy minél hamarabb ott legyen, minél hamarabb segítsen, minél hamarabb segítségére legyen idős rokonának. De úgy gondolom, van egy másik dolog is, ami miatt siet Mária. Néhány nappal rövid idővel vagyunk az örömhír vétel után, amikor is Mária elfogadja az Isten üdvözítő tervét, méhébe fogadja a Szentlélektől fiát, és elindul otthonról, és én egy kicsit érzem benne, hogy a sietségnek az emberi rossz akarat is az okozója. Mert hát egy kis településen él. Ott, ahol mindenki ismer mindenkit, ott, ahol mindenki tud mindenkiről, és ott, ahol kíváncsi emberek laknak. Rövid idő alatt észreveszik, hogy Mária úgymond más állapotba került. És tudják, hogy férje nincs. Jegyese van. És talán biztosan voltak ott kárörvendők, akik azt mondják, nolám, ez a leány, aki az Úr templomában nevelkedett, hát mégis hogy jár? És Mária, tudva az Isten tervét, elfogadva, beleegyezve ebbe, azért mégis egy kicsit nehéz szívvel megy Jeruzsálem felé. Nehéz szívvel kopogtat be Zakariás házába. Mert lehet, hogy a nagynénye azt is megkérdezi, hogy drága leányom, hát ez hogy történt? Milyen hosszú lehetett az út? Milyen nehéz lehetett néha Máriának a szíve az emberi értetlenség miatt? És amikor megérkezik, akkor Erzsébetnek a méhében megmozdul a magzat, és eltelik Szentlélekkel is. Úgy gondolom, ez a kulcs pillanat. Eltelik Szentlélekkel, és már nem Erzsébet, az idős rokon, a nagynéni szól, hanem a Szentlélek az, aki Erzsébeten keresztül kinyilatkoztatja a legfontosabbat. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Igen, milyen másképpen gondolkodnak az emberek, és milyen jó a mi Istenünk, aki a Szent Lelkén keresztül ilyen csodálatos dolgot nyilatkoztat ki. Kedves testvérek, kicsit párhuzamba állítható ez az evangélium, az evangéliumnak ez a története, amelyből két imádság is fakad, hiszen az üdvözlégy Mária imádságunknak az egyik része, és a magasztaló éneke, Mária magasztaló éneke is egyházunknak csodálatos kincse, nekünk pedig lelki felüdülés, hogyha imádkozzunk. Igen, Mária nehéz szívvel érkezik, és örömöt talál. Örömmel dicsőíti az Isten jóságát, hogy lehajolt hozzá, hogy hatalmas dolgot cselekedett az ő karjaival, hogy ellenállt a kevélyeknek, de az alázatosak imádságát meghallgatta. Kedves testvérek, kedves kurziós testvéreim, gondoljunk csak vissza mi is azokra a napokra, amikor itt voltunk Mária Pócson, és szépen lassan ízleltük az imádságnak a szavait. Gondoljuk vissza arra, hogy azzal a nehéz gondolatokkal a szívünkben, amikor csütörtök este megérkeztünk, szombatra mivé változott? Eltűntek hirtelen a nehéz gondolatok, és az ember az Isten szeretetének megérzése örömében imádságra nyitotta a száját. Kedves testvérek, csodálatos ez a pillanat, amit Mária átélt. Csodálatos ez az imádság, amit mondott. Azt gondolhatnánk, hogy eljutottunk a csúcspontra. De különleges apropót ad a mi találkozónknak az az ünnepi időszak, amelyben vagyunk. Az Istenszülő Szűz Mária elhunyta és mennybevételének az ünnepe. És ezt is milyen szépen fogalmazza meg egyházunk. Elhunyta és mennybevételének az ünnepe. Valóban eltávozott erről a földről. Földi élete véget ért, de a csúcspont az, hogy ez az élet újra kezdődik az Isten országában. Sőt, folytatódik egy más formában, más módon. És hogyha megnézzük e két pont között Mária életét, bizony azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok nehézségen kellett átmennie. Nem happy end volt ott, Zakariás házában. Egy magas pont volt, egy Isten közelség pontja volt, de utána Jóisten igencsak megpróbálta őt. Hiszen már amikor szüli gyermekét, akkor is át kell éreznie a kiszolgáltatottság nehéz stádiumát. Utána pedig megtörténik az, amit semmilyen szülő nem szeretne, hogy neki kell ott állnia gyermekének a sírjánál. Sőt, ez a halál, amelyet a fia szenved, nem is olyan halál, amire büszkének lehet lenni, hanem mint gonosztevőt végzik ki. Bizony nagyon-nagyon sokszor, nagyon-nagyon sok mélyponton kellett átmenni, de a vége az üdvösség elnyerése. A vége, hogy lehet, hogy földi halált látott, hogy a tanítványok összegyűltek, hogy eltemessék őt, de csodának voltak tanúi. Az, hogy Isten, Jézus Krisztus, mint az életnek szülőanyját, elviszi az örök életbe. Merész dolog párhuzamot vonni Mária életével és a kurziósoknak törekvéseivel, de ahogy Isten a hozzá legközelebb állókat sem mindig kíméli meg a nehézségektől, nem távolítja el tőlük a megpróbáltatásokat, nem távolítja el tőlük, nem hessegeti el felőlük az élet napsugaras egéről a felhőket, ugyanígy azok, akik Krisztus követésére szegődtek, azoknak az életében sem úgy van jelen a mi Istenünk, hogy nagyon sokan várnák. Nem, a mi Istenünk nem ment meg az öregségtől, nem ment meg bennünket a kiszolgáltatástól, nem adja meg álmaink teljesültét, nem ad könnyű életet, viszont megérinthetővé tesz bennünket. És sokszor ezeken a megpróbáltatásokon keresztül formál, alakít, farag bennünket ahhoz, hogy igazán olyanok legyünk, amilyennek ő megáldomodott bennünket. Igen, kedves testvérek, végig gondolunk, ezen a 25 esztendőn rengeteg öröm, rengeteg magas pont volt ebben az időszakban. Sokszor átéltük a Jóistennek a csodáját, örvendező szívvel, tágra nyílt szemekkel, örömtől piros arcokkal meséltük mindazt, hogy mit kaptunk mi ettől a három naptól, hogy hogyan éljük meg az örök negyedik napot. De arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy bizony Sokszor volt nehézség, sokszor voltak mélypontok. Sokszor volt olyan dolog, amikor bizony azt kellett, arról kellett bizonyságot tennünk, vagy bizonygatnunk, hogy mi nem vagyunk másak, mint az egyházi. Hogy mi mit is szeretnénk, mivel vagyunk másabbak. Hogy ez a másság, amit mi képviselünk a lelkiségben, ugyanúgy az egyház hasznára, testvéreink szolgálatára szolgál. Nagyon sokszor kellett megtapasztalnunk, hogy az az öröm, az a csoda, ami megtörténik a mi szívünkben, talán nem történik meg mindenki szívében. Nem mindenki tudja úgy átélni, átérezni. Nem mindenki lesz ennek a csodának a részese oly módon, mint ahogy esetleg mi, akik itt vagyunk. És bizony az is előfordulhat, hogy sokan elhagyják a közösséget. Hogy sokan más úton indulnak el. Hálát adni jöttünk, és tulajdonképpen egymásért is hálát kell nekünk adni. A Jóisten rajtunk keresztül is formálja, építi, alakítja az ő országát. És ennek lettünk mi munkatársai. Krisztus számít ránk, ahogy mi is számítunk rá. Krisztus elküldött bennünket, és a mi munkánkat, szeretetünket, odaadásunkat kéri azért, hogy az ő akarata megvalósuljon a Földön. Kéri a mi közreműködésünket, hogy ott, ahol vagyunk, azon a kis helyen, abban a családban, abban a közösségben, abban a baráti társaságban, mi is legyünk formáló erő. Legyünk só, ahogy ő mondta, adjunk ízt a világnak, legyünk kovász, vigyünk életet. Egyházunk szövetébe legyünk világosság, akik a mi Istenünknek, Jézus Krisztusnak a világosságát tükrözik ezen a világon. Kedves testvérek, nem fog megkímélni bennünket a mi Istenünk, hanem alakítani és formálni fog bennünket. Szeretetével és kegyelmével eltölt, hogy formáló erővé váljunk mi is. Úgy gondolom, 25 év alatt nagyon-nagyon sokan megtapasztalták az élő Istennek a jóságát, és közel kerültek hozzá. Hiszem azt, hogy egyházunk szegényebb lenne, anélkül, hogy a kurziós munkatársak apostolokként elmentek volna, és hirdették az evangéliumot. Hiszem azt, hogy a jó példa mindig is ragadós. Hálát adni jöttünk, és kérni is. Mert hiszen a hálaadásunk féloldalas lenne, ha nem kérnénk továbbra is a jó Istennek a segítségét. Legyen velünk, legyen mellettünk, tudjuk őt képviselni. Mert ha ő velünk van, akkor nincs olyan erő, ami ellenünk, ami velünk szemben szállhatna, legyőzhetne bennünket. Adja mi Urunk Istenünk, hogy még 25 év múlva legyen, aki hálát adni jön össze, és legyen, aki továbbra is kéri a mi Istenünknek a jóságát. Legyen velünk, kövessen bennünket, adja meg a táborhegy világosságát minél több embernek, hogy hitvalló életet élve, örvendező szívvel, egymást szeretve, Krisztus barátaiként mi is barátok legyünk, és még több embert hozzunk Krisztus barátai közé. Amen.
A Szent Liturgia után Orosz Atanáz atya, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspöke köszöntötte az egybegyűlteket.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, oly sok ismerős arc, barát, testvéri kapcsolat tűnik föl egyszerre itt a Máriapócsi kegytemplomban, ennek a 25 éves évfordulónak, kis jubileumnak az ünneplésekor. Azt az áldást, amelyet ezzel a szép nagy oltárkereszttel adtam, a Magyar Görögkatolikus Metropólia nevében adtam, képviselve a görögkatolikus püspököket, és így tolmácsolom Fülöp atyának, Ábel atyának a szeretetét és áldását is. És ezen a mai napon úgy gondolom, a kurzióval együtt néhány paptestvérünk is évfordulóját ünnepli a szentelésének, vagy az elmúlt napokban ünnepelték, őket is külön nagy szeretettel köszöntöm ezen alkalommal. Hálát adtunk, hálát adunk az elmúlt 25 esztendő sok-sok gyümölcséért, hiszen gyümölcseiről ismerhető meg a fa, és ezek a gyümölcsök itt az ember szívekben termettek, ezek a gyümölcsök máshonnan is láthatók, másfelé is érzékelhetően fogyaszthatók. Hála legyen Istennek, aki ilyen szép gyümölcsöket adott, és azt a reményt is táplálja bennünk a jubileumi szent évben, a remény esztendejében, hogy további gyümölcsöt is fognak még teremni. Két héttel ezelőtt, egy másfél hete a görögkatolikus liturgiákon Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levelét olvastuk. Azt a részt, amelyben az összejöveteleknek a rendjét határozta meg a népek apostola. Oly fontos kifejezés az ő megfogalmazásában, hogy az összejövetel, az egyház, a gyülekezet, a közösség egy épület, vagy még jobban mondva építkezés. És azt kéri, hogy minden, amit csak tesztek, mondotok, egymás épülésére történjék. Ezt a szép apostoli képet szeretném átadni a jubileum alkalmával, hiszen az épület az nem mindig egy szerkezetkész, vagy teljesen használati engedéllyel rendelkező épület. Az egyház is építkezik, és fontos, hogy mindig elsődleges szempont legyen egymás épülése. Még hozzáteszi Szent Pál apostol, hogy minden rendben és Isten tetszése szerint történjen. Igen, hiszen Isten nem a káosznak, hanem a rendnek és az egyházon belüli rendnek az Istene. Ő a reménység Istene, aki a hitünket, szeretetünket táplálja, és a Szentlélekben esélyt ad arra, hogy tovább bővelkedjünk a reménységben. A jubileumi esztendő során, ahogyan Tamás atya már utalt is rá, egy még nagyobb jubileum felé tekintünk, hiszen a bibliai nyelvben a 7 évhét után, tehát 49 év után következő 50. az, ami az igazi nagy jubileum. Tehát mindig van még tovább, mindig van még merre törekedni. És ha ilyen szépen összegyűltünk itt a kegytemplom hűvösében, gondoljunk egy fohásszal azokra a fiatalokra is, akik most a szomszédos kislétán készülnek Máriapócsra átjönni a elmúlt 4 nap fáradozásai, fáradalmai után, és a 35 fokos hőségben még izzadni fognak azért, hogy eljussanak erre a csodálatos kegyhelyre. Adjon Isten közöttük is igazi elkötelezett keresztényeket, akik a következő évtizedeknek az apostolai lesznek körünkben, vagy mások körében, hiszen itt az ünneplő közösségben immár őszhajat is látni, és szükséges az, hogy legyen utánpótlás, hogy a Jóisten áldja meg azok buzgóságát is, akik még egyetemistaként vagy középiskolásként ízlelgetik a keresztény közösség különleges jellegét. Amikor ilyen szépen összegyűltünk, azzal az áldással töltekezzünk, amely nem is püspöktől vagy paptól, hanem egyenesen a mi Istenünktől jön. És kérjük az Isten szülő szűzanyát, hogy azzal oltalmazó karjával, amellyel oly sokakat megsegített és megvédett az elmúlt évtizedek során, azzal a kezével, amellyel itt a kegyképen is az üdvözítő Krisztusra, az egyetlen útra mutat, nekünk is mutassa az utat a következő évekre, vagy évtizedekre is, úgy legyen az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Mária Pócsra látogattunk, ahol a hívek a görögkatolikus kurzió 25 éves évfordulójáról emlékeztek meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. egy fiatal fiú zombor kalandokkal teli felnövés történetét ismerhetik meg az olvasók a Zombor képregény sorozatban, melynek megjelent a harmadik része. Ennek kapcsán beszélgettünk a képregény szerzőjével, Egyetemünk Mozgóképművészeti Intézetének mesteroktatójával Becskei Gáborral, a képregényeiről és az alkotói tevékenységeiről. Mindez előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Hosszabb nyitvatartással és kiemelt programokkal készül a csillagvizsgáló az államalapítás ünnepe alkalmából. A tárlatvezetések egészen este 11 óráig tartanak a Tudományos Játszóházban és a Helmikse csillagvizsgálóban. A Kamera Obszkurában pedig az utolsó előadás 6 órakor kezdődik. Az alapprogramok mellett készülnek kémiai és fizikai, illetve csillagászati témájú rendhagyó órákkal, planetáriumi műsorokkal, emellett éjszakai csillagnézéssel is, felhőtlen égbolt esetén. Ezúttal is lehetőség lesz a tűzijáték megtekintésére a panoráma teraszról, illetve a harmadik emeleten kialakított fogadóteremben 9:30-tól az új kenyér kóstolására az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem borainak kíséretével. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont programjai a nemzeti ünnepünkön ingyenesek. A tűzijáték megtekintésére csak előzetes regisztrációval van lehetőség. Idén nyáron immár 7. alkalommal rendezett egyhetes cheerleading tábort az Eszterházy SC cheerleading szakosztálya, ahol a résztvevők nem csak új mozdulatokat és táncokat tanulhattak, hanem rengeteg élménnyel és barátsággal is gazdagodhattak. A hét során a lányok megtanulhatták a cheerleading alapjait és technikáit, gyakorolhatták az akrobatikus elemeket és a pompom koreográfiákat, valamint csapatépítő játékokkal és közös programokkal erősítették a közösségi szellemet. A hagyományaikhoz híven a hetet egy látványos bemutatóval zárták, ahol a szülők, családtagok és barátok is láthatták, hogy mennyit fejlődtek a táborozók. A program fénypontja idén is a zárótánc volt, amelyben minden résztvevő együtt lépett színpadra. Olvasható az Eszterházy SC oldalán. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont Berekfürdőn 5 helyszínen valósította meg nyári programsorozatát, amely interaktív előadásokkal, látványos kísérletekkel és csillagászati bemutatókkal népszerűsítette a természettudományokat minden korosztály számára. A rendezvény részeként a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő vendégei minden délután 15 órától találkozhattak az aznapi első tudományos programokkal. A kis színpadon fizikai és kémiai kísérletek, csináld magad csillagászati játékok, vagy akár sakkozás sakmester kollégákkal várta az odalátogatókat. A belső programok mellett külső helyszíneken is várták a szervezők az érdeklődőket. A kora esti kísérleti bemutatók a rendezvénytéri sátornál este 8 órakor kezdődtek. Ezeken többek között szó esett a túlélésről egy lakatlan szigeten, a gázok háborújáról, de volt kémiai show is tüzeskedéssel. A Bod László Művelődési Házban 9 órától csillagászati témájú előadásokkal fogadták a résztvevőket. Ilyen volt például a Hit és a Tudomány, illetve az Univerzum nagy kérdései.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Május 11-én megjelent a Zombor képregény sorozat harmadik része. A mai adásban a képregény írójával, Egyetemünk Mozgóképművészeti Intézetének mesteroktatójával Becskei Gáborral fogunk beszélgetni a képregényeiről és az alkotói tevékenységéről. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Korábbi interjúkban már említetted, hogy gyerekkorod óta vonz téged a képregények világa. Volt esetleg gyerekkorodból egy olyan képregény, amit úgy kiemelnél?
Nem tudnék egyetlen egyet kiemelni. Kisgyerekkoromban csak néhány olyan képregényem volt, ami az éppen akkoriban futó Magyarországon kapható sorozatoknak egy-egy része volt. Ezek nem is egymást követő számok voltak. És ezért abba futottam bele talán az első ilyen néhány képregény füzetem kapcsán, hogy ezeknek nem tudtam, volt egy történet ugye az egyik füzetben, mondjuk a Csodálatos Pókember első sorozatából, nem emlékszem pontosan 80. 90. valahanyadik 100 néhányadik epizódok, és ezeknek utána nekem nem voltak meg a folytatásai, ezért nem tudtam, hogy hogyan végződik egy adott történet. De igazából a képre, már akkor is nagyon nem tudnám megmondani, hogy miért, de akkor is nagyon, már akkor nagyon beszippantott ez a médium, ami nyilván arra sarkalt, hogy én is rajzolgassak képregényeket, tehát ezek ilyen kisgyerekkori próbálkozások voltak, de szerintem ez a szép ebben a ebben a, hát a képregényekben, hogy, hogy mondjuk egy filmet láttok, nem tudom, 8-9-10 évesen, akkor nem tudok én magam filmet forgatni. Ma már ez ugye megfordult így a 2020-as években, mindenkinek a telefonján ott van egy kamera, de mondjuk ez a 90-es években ez nem így volt. Nyilván, hogyha nem tudok hangszeren játszani, és nincs otthon hangszer, akkor legfeljebb a ceruzáimmal tudok dobolni, vagy dúdolgatni. A képregényekkel viszont, és ezt láttam a kortársaimon is, meg azóta akkor még nem ismert, de mostani barátaim is beszámolnak erről, hogy itt többekre hatott úgy, hogy nyilván ahhoz más nem kell, csak egy ceruza, meg egy papír, hogy valaki otthon alkosson, és rám valahogy ilyen hatással volt. Egyébként később a kamaszkorom derekán szippantott be igazán ez a médium, amikor olyan kiadványokkal találkoztam, amelyek ha esetleg szuperhősös zsánerben készültek is, de valahogy túlmutattak a szimplán kaland történeteken, valami nem szokmányos módon meséltek el egy krimi történetet, vagy képileg voltak, vagy képileg hatottak frissnek, vagy esetleg olyan témát dolgoztak fel, teljesen más zsánerben, mondjuk western, horror, thriller, vagy esetleg önéletrajzi vagy szerzői képregényekre gondolok itt, amelyek aztán úgy kinyitották ezt az ablakot számomra, és nyilvánvalóvá vált, hogy bármiféle történetet el lehet mesélni ebben a, vagy egy ilyen formában. Illetve lenyűgözött az is, hogy itt tulajdonképpen állóképek sorozatával van elmesélve egy olyan történet, vagy egy állóképek sorozatából épül fel ugye ez a médium, de olvasóként nekem mégiscsak az a benyomásom, vagy az az illúzióm, hogy itt pörögnek a képek. Két állókép van egymás mellett, esetleg teljesen más kompozícióban, plánban, és az olvasó képzelete tölti ki a két képkocka közti üres szakaszt. Egyébként egy másik olyan művet említenék még, ami viszont a képregény formájával foglalkozott, ez a Scott McCloudnak a képregény felfedezése, illetve hát ennek a folytatása, vagy kvázi folytatása a Képregény Mestersége című kötetei, amelyek hát tulajdonképpen képregényes formában készült szakirodalmak, amelyek az első része a képregény felfedezése azzal foglalkozik, hogy hogyan kommunikál a képregény, mint médium. A második pedig nyilván az alkotási folyamatról beszél. És amikor ezekkel találkoztam, az adott még egy ilyen újabb lökést, mert addig az akkori 10 éves fejemmel nyilván nagyon élveztem ezeket akár társadalomkritikus, akár történelmi sztorikat, amelyek mondom itt tartalmilag, vagy a tartalmukat tekintve túlmutattak a szimplán csillogó-villogó szuperhősös történeteken. Viszont élveztem ezeket a történeteket, de úgy nem volt egy ilyen analitikus rálátásom arra, hogy ezek mitől működnek, vagy hogyan működik ezeknek a hatásmechanizmusuk. Viszont erre kiváló segítség volt ez a két kötet, és talán ez adott még egy ilyen lökést, amely arra sarkalt, hogy még inkább elmerüljek ebben a világban, illetve a különböző kiadványokban, művekben, alkotóknak a munkáimban.
És ha sorrendben haladunk, egy kicsit beszéljünk a regényedről is, ami az Őrszem és Káosz kreátor az utolsó fehér tűz címet viseli. Erről mesélnél egy kicsit az alkotói folyamatról?
Ez a regényem, ez 2019-ben jelent meg, 2019 végén egészen pontosan. Ez eredetileg a Pagony kiadónak az Aranyvackor nevű tehetségkutató pályázatára készült, egészen pontosan annak az első ennek a regénynek az első fejezetet, tehát azt írtam meg, és azt nyújtottam be pályaműként még talán 2017-ben, de azt hiszem 2017-ben, igen, így az évszámok nekem kicsit összecsúsznak. Aztán ennek a tehetségkutató pályázatnak ezt a kategóriáját, amiben én indultam, ezt megnyertem ezzel a pályaművel, és utána írtam meg a teljes regényt. Ez egy elég hosszú folyamat volt, mert annak ellenére, hogy a regény megírása nagyon nehéz folyamat volt, pont azért, mert kevés időm volt ezzel foglalkozni, hát esténként írtam, és akkor általában már elég fáradt voltam, és sokszor nyögvenyelősen ment a munka. de mégis némi nosztalgiával tekintek vissza erre az időszakra, mert annyiféle műalkotást és kulturális terméket fogyasztottam, hogy valahogy mindegyikben találtam valami olyan elemet, amelyről azt éreztem, hogy közvetlenül megszólít. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy beépítettem volna ezeket az elemeket a regénybe, viszont éreztem magamon, hogy sokkal nyitottabb vagyok, és szivacsként szívom magamba különböző műveket.
Többen is írták, hogy annak ellenére, hogy ez egy regény, elég képregényes. Esetleg ebben az időszakban már gondolkodtál azon, hogy képregényekkel is foglalkozz?
Én nagyon sokáig nem írtam, nem rajzoltam képregényt, de úgy folyamatosan ott volt bennem, hogy ebben a médiumban is kéne ebben a formában is kéne alkotni valamit. Hát többnyire az ötlethiány volt az, amely gátolt ebben. Egyébként azt sokszor nem tudom hova tenni, amikor olyan visszajelzést kapok, hogy képregényes ez a regény, mert valahogy ezzel sok esetben ezt nem értem egyszerűen, bár annak tehát értem, mert ez a regény az arról szól, hogy egy Marci nevű főszereplőnk, aki 13 éves, őt az ő kedvenc képregény sorozatából előbújik egy ilyen B-kategóriás unalmas gonosztevő, akit egyébként a képregény olvasói nem szeretnek. Egy ilyen halálosan unalmas és kifejezetten nem közkedvelt karakter. Tehát ő valahogy ilyen varázslatos módon előbújik ebből a képregényvilágból, megjelenik a mi univerzumunkban, és elrabolja Marcit, magával hurcolja a képregény világába azért, hogy segítsen neki megtalálni ezt a bizonyos fehér tüzet. Aztán a történet során kiderül, hogy miért Marcit választotta, mi az ő szerepe ebben az utazásban. Na, tehát értem, hogy megjelennek ilyen képregényes motivumok, illetve szuperhősök, szupergonoszok, és tulajdonképpen az illusztrációk is képregényes formában készültek el ehhez a könyvhöz, de valahogy ez mégiscsak egy regény.
És hát akkor térjünk rá arra a képregényedre, ami a beszélgetésünk apropóját adta, a Zomborra. Ugye ez a honfoglalás idején játszódik, de nem történelmi eseményként dolgozza fel ezt. Az Elbeszélő Podcast egyik adásában már említetted, hogy sokáig nem érdekelt téged a történelem. Hogyan alakult át mégis a történelemmel való viszonyod?
Az túlzás, hogy ne érdekelt volna a történelem, inkább azt mondom, hogy valószínűleg, vagy hát nem valószínűleg, hanem ez így van, hogy az általános és a középiskolai tanulmányaim során valahogy a történelem tantárgyal nekem mindig meggyűlt a bajom. Valahogy nem éreztem akkor ennek a tárgynak a súlyosságát, meg a fontosságát. Aztán picit érettebb fejjel láttam be azt, hogy ahhoz, hogy nyilván ez egy közhely, de attól függetlenül teljesen igaz, hogy ahhoz, hogy tudjuk definiálni magunkat a jelenben, illetve ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, meg a világot, ahhoz ismernünk kell a múltunkat is, és ezért aztán fiatal felnőtt koromban igyekeztem bepótolni azokat a történelmi hiányosságokat, amelyek velem voltak aztán a általános középsulis éveim után. Egyébként azt hozzá kell tenni, igen, hogy a Zombor című képregényünk az nem tehát a honfoglalás idején játszódik, viszont nem konkrétan a honfoglalást, mint történelmi esemény dolgozza fel. Itt ez a kor, ez inkább csak háttérként, vagy hát ilyen ebben a korszakban játszódik ez a sztori, viszont egy általunk kitalált fiktív karakternek, a Zombornak a felnövés történetét követhetjük végig ebben a képregény sorozatban, de ahhoz, hogy de nyilvánvalóan, amikor elkezdtünk ezen dolgozni, akkor én kifejezetten utána néztem a honfoglalás korának, főleg a hétköznapok világának, a ruhaviseletnek, noha én ezt nem én rajzoltam ezt a képregényt, és ez hanem Vadas Máté alkotótársam. Szóval tulajdonképpen a ruhaviseletek, a fegyverek, az egyéb használati eszközök, jurták megformálása vagy lerajzolása, ez az ő feladata volt. de nyilván én is vagy mind a ketten elmerültünk ebben a korban, és egyébként azért ebben a korban játszódik ez a történet, mert azt hozzá kell tenni, hogy ennek a képregénynek az ötlete egyébként az Indi kiadó igazgatójától származik, dr. Hajdú Ferenctől. Ő keresett meg minket ezzel a tervvel, ezzel a projekttel, csináljunk egy honfoglalás korában játszódó képregényt, ami nem a honfoglalás dolgozza fel, hanem egy tizenéveseknek szóló kalandtörténetet mesél el, amelynek a főszereplője egy fiatal srác, aki a kornak megfelelő konfliktusokkal, problémákkal szembesül. Máté egyébként már korábban is dolgozott az Rini kiadónak illusztrátorként, engem pedig a közös szerkesztőnk Fodor Veronika keresett fel. Fontos volt az, hogy milyen motivumok jelenjenek meg ebben a képregényben. Ez a kiadó részéről egy döntés volt. Többek között bajtársiasság, bátorság és így tovább. Viszont a fő csapat vonalat, mondom, így közös brainstorming során jelöltük ki mi négyen. A forgatókönyvet azt pedig én magam írtam, de már készült, tehát ezek alapján amikor még brainstorming fázisban voltunk, akkor a konkrét történetről, aztán én írtam egy szinopszist ehhez a sztorihoz, amelyet a kiadó elfogadott, és utána indult el a lényegi munka, amely során én a forgatókönyvírói feladatot látom el, minden oldalt részletesen kidolgozok, én már előre elhelyezem a képkockákat a képen, ehhez néha rajzolok vázlatokat, néha nem, leírom, hogy az egyes képkockákon mik szerepelnek, nyilván átgondolom azt, hogy ezek 24 oldalas füzetek. Átgondolom azt, hogy egy-egy jelenet, vagy összesen hány jelenet fér el egy füzetben, ezek a jelenetek hány oldalasak lesznek, az adott oldalon belül ugye mi történik, hogyan, mi a párbeszéd, mire fut ki ez az adott jelenet. Én ennek a kidolgozását egyébként nagyon, nagyon élvezem, pont azért, ami miatt egyébként a képregény médiumát és formáját is élvezem, hogy valahogy az irodalomnak, illetve a képzőművészetnek egy olyan elegye, amely mind a két művészeti ágnak a sajátosságait felhasználja, de hogy mégis valahogy olykor a képek támasszák le, vagy a képek meséljenek többet, olykor a szöveg legyen hangsúlyosabb. Szóval én ezt nem is tudom, én erről estéig tudnék beszélni, de hogy rövidre zárjam, miután a forgatókönyv elkészül egy-egy epizódhoz, én azt tovább küldöm a szerkesztőmnek, a rajzolónak Máténak, illetve hát a kiadónak is. Máté pedig elkezdi kidolgozni a rajzokat, először vázlatokat készít, aztán pedig a kész rajzokat is csinálja, kiszínezi, majd feltölti szöveggel a buborékokat is, vagy hát a buborékokba is ő írja be a szöveget, nyilván azt, amit én leírtam. Egyébként nekem Máté azt szokta mondogatni, hogy nagyon szeret úgy dolgozni, hogy már egy komplett forgatókönyvet kap, bár én ezért úgy igyekszem megírni ezt a forgatókönyvet, hogy mondom, minden egyes képkockát leírok, de igyekszem nem túl magyarázni ezeket a képkockákat, pont azért, hogy tehát leírom azt, hogy mondjuk a mozgásirányom merre haladjon, milyen plánban, milyen kompozícióban lássuk azt az adott képet, mi szerepeljen a képen, de igyekszem nem túl cifrázni, pont azért, hogy Máté is belerakhassa a saját ötleteit, tehát hogy neki is maradjon ott azért üres felület, idézőjelben üres felület, amelyet kitölthet. Megmondom, hogyha vannak új ötletei, akkor azt hozhassa. Miután elkészültek a rajzok, a színezet változat, akkor ezeket én megkapom Mátétól, és még egyszer átnézzük az egészet, és esetleg sőt, ezt már még a rajzolási folyamat közben szoktam neki jelezni, hogyha mondjuk valamely képkockán módosítást szeretnék, akkor azt arra őt megkérem, de tök jól tudunk együtt haladni, meg együtt gondolkozni, együtt dolgozni, mert ilyen nagyon minimális változtatásokat szokott igényelni ilyenkor a rajz, leginkább olyanokat, hogy tudom, legyen egy kép mondjuk szűkebb kompozíciójú, vagy a képen látható mozgás iránya ellentétes legyen, a, nyilvánvalóan a jelenet dinamizmusa, illetve a befogadhatóság miatt, vagy hogy, tehát, hogy egyértelmű legyen, hogy az az oldal az miről szól.
És hát meg is jelent a harmadik rész, amiben megfigyelhető egy nagy fordulat, hogyha spoilerezhetek egy kicsit.
Óvatosan, de oké. Okay.
Arra lennék kíváncsi, hogy ez mennyire volt tudatos így kezdetektől, hogy ez az adott karakter egy ilyen karakterfejlődésen menjen keresztül itt a harmadik részre.
Ez tudatos volt végig. Próbáltam úgy megírni ezt az adott fordulatot, nyilván itt a kedves hallgatóknak, akik remélem, hogy akiknek remélem azért kedvet hozunk itt a vagy meghozzuk a kedvét a képregény beszerzéséhez, elolvasásához, egy nagyon örülnék neki, hogy ez minél több emberhez eljutna. Inkább akkor azt mondom, hogy próbáltam úgy megírni ezt a sztorit, hogy a főszereplő zombor szemén, vagy szemszögén keresztül éljük át itt a kalandokat, és olvasóként is az egyes fordulópontok legyenek ránk olyan hatással, mint ahogy itt a főszereplőnk meglepődik egy-egy adott fordulóponton, vagy egy-egy új szereplő felbukkanásán.
És ha már tervezés, akkor ha jól tudom, 6 részt terveztek. Ebből már 3 nyilvános és megvásárolható.
Igen.
Mennyire rajzolódott már ki a fejedben, hogy fog ez lezárulni, illetve hogy fognak kinézni a következő epizódok?
Igen, így állapodtunk meg annak idején, amikor elkezdődött itt a munka, ami egyébként körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődött el. Már hozzáteszem gyorsan, hogy a zombor első része az 2024. szeptemberében jelent meg, a második része az 2024. decemberében a Hungaro Comics nevű eseményre, a 20. képregény fesztiválra jelent meg a zombor harmadik része, ami május 11-én volt vasárnap. Szóval elejétől fogva 6 epizódban gondolkoztunk, és az volt a terv, hogy ebben a 6 epizódban 2 történetet mesélünk el, tehát ugye az első 3 rész is egy egységet alkosson, illetve a 4., 5., 6. is, de tehát itt ez nem arról szól, hogy vagy itt nem úgy kell ezt érteni, hogy hát itt egy fejezet lezáródik a harmadik részben a zombor kalandjait meg életét tekintve, de bizonyos történetszálak viszont szándékosan maradnak elvarratlanok, pont azért, hogy majd ezeket folytassuk majd itt az utolsó 3 epizódban. Anélkül, hogy továbbra is bármilyen point előnék, ezekkel a történet, tehát hogyha valaki megvásárolja és elolvassa, akkor nyilván tudni fogja, hogy melyek ezek a szálak. Én ezeket most szándékosan nem említem, pont azért, mert nagyon talán annyit el lehet mondani, hogy a zombor testvérét illető történetszál az, ami a következő 3 epizódban hangsúlyos lesz. Megvan már ennek az íve, de ez még nincs kidolgozva a részleteiben, úgyhogy ez a munkának ez a része, ez még most hátra van.
Végezetül kinek ajánlanád ezt a képregény sorozatot?
Elsősorban nyilvánvalóan azoknak ajánlanám, akik szeretik a képregényeket, aztán azoknak is, akik kedvelik a történelmi kalandtörténeteket, valamint azoknak is szerintem bátran lehetne azoknak is ajánlani, akik eddig talán nem találkoztak a képregény médiumával, vagy mondjuk óckodtak tőle, talán azért, mert mondjuk nem került eddig a látókörükbe, vagy azért, mert vannak fenntartásaik ezzel a médiummal kapcsolatban, mondjuk azért, mert lehet, hogy azt gondolhatják, hogy a képregények azok csak a szuperhős és marveles dolgokat, illetve mondjuk a Garfieldhoz, Kázmér és Hubához hasonló rövid humoros stripeket jelentik, de ez egyáltalán nem igaz, mert nagyon sok olyan történet születik ebben a formában, amelyek azoknak az embereknek is elnyerni a tetszését, akik mondom így eddig esetleg nem merültek el ebben a műfajban. Az Őrszem és Káosz Kreátor című regényemet is, amely eredetileg mégiscsak egy ifjúsági kalandregény, de igyekeztem úgy megírni, hogy felnőtt fejjel olvasva is izgalmas legyen. A Zombor című képregény sorozatunknál is ez volt a célom, hogy bár az elsődleges célcsoport azok a tizenévesek, illetve a magyar történelem iránt érdeklődő olvasók, de nem úgy próbáltam alakítani ezt a sztorit, hogy érettebb korosztály is izgalmasnak találhassa.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy kedvet csináltunk en bloc a képregényekhez, illetve a Zombor képregényhez is.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.